Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, július 21-e van, üdvözlöm Önöket! A mai egészségkód első felében Hajnal Gergellyel, a Magyar Tourette-szindróma Egyesület elnökével beszélgetünk, magáról a Tourette-szindrómáról, az előjelekről és a társadalmi hozzáállásról. A második rész vendége az éterben Illés Zoltán lesz, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának vízimentője, akivel a vízibalesetekről és azok megelőzési lehetőségeiről beszélünk a nyári szezon kellős közepén.
Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
A Tourette-szindrómából gyakran viccet csinálnak, mi több, rögtön két-három olyan vígjáték jut eszembe, amiben volt Tourette-szindrómás szereplő. Ugye a Tourette-szindrómáról leginkább az jut eszünkbe, hogy valaki káromkodik. És azt hiszem, a Tök alsóban volt egyébként, talán most már rögtön ki is szólok a vendégemhez, Hajnal Gergely, szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
Van ez a betegség, ez az állapot, ami már ugye nem pszichés állapot, hanem inkább pszichiátriai, és az első dolog, ami erről eszembe jut, ugye, hogy miért is vagy velünk itt most a vonalban, a Magyar Tourette-szindróma Egyesület elnökeként, és az jut eszembe, hogy vajon akkor kell-e egyesületet létrehozni egy egészségügyi állapottal kapcsolatban, hogyha a társadalmi megítélése annak kérdéses, vagy azért, hogy és vagy azért, hogy egy közösséget építsetek. Nálad ez hogy alakult, vagy nálatok hogy alakult, hiszen te hoztad létre a Tourette-szindróma Egyesületet?
Igen, igazából nagyon jól megfogalmaztad azt a kettős okot, ami miatt ez érezhető volt anno. 2012-ben hoztuk létre az Egyesületet, tehát azt éreztük, hogy ez a két fő ok egyébként, ami miatt mindenképpen szükséges valamilyen szervezett formában előrelépni Magyarországon, mert hogy nem volt a Tourette-szindrómásoknak ilyen jellegű közössége korábban. És igen, a Tök alsóban is láthattál ilyen jeleneteket, de akkoriban, ez a film ez elég régi, akkor tájt a média, ha foglalkozott is a Tourette-szindrómával bármilyen téren, tehát nem csak film, hanem akármilyen sajtó megjelenésről beszélhetünk, elsősorban az akaratlan káromkodást, a koproláliát emelte ki, hogy azzal azonosította a Tourette-szindrómát, ami a Tourette-es társ közösségnek igazából elég káros, mert nagyon veszélyes, hiszen perifériára kerülhetnek a betegek, teljesen indokolatlanul, ugyanis a betegeknek mindössze 10%-át érintheti, és jellemzően egyébként nem olyan súlyos mértékben, mint amennyire ez mondjuk a filmekben, vagy az ilyen megjelenésekben látható.
Igen, ez nyilvánvalóan felcímkézi, és semmilyen egészségügyi állapotot nem szerencsés matricázni, vagy gúnytűzni belőle. De akkor menjünk egy picit vissza, te magad is érintett vagy, 10 évesen derült ki, vagy 10 évesen jöttek olyan tünetek, amik Tourette-szindrómára utalhatnak, és mi több szülőként is érintett vagy, hiszen van egy fiad, aki szintén Tourette-szindrómával él.
Ez így van. A szüleim halálát követően vettük észre az első apró tikkeket, a nagyszüleim neveltek fel 10 éves korom óta, és akkor a szüleim halálát követően apró mozgásos tikkek formájában jelent ez meg. A hümögés, plákogás, tehát a hangadásos, erősebb tikkek, azok nagyjából a pubertás korban, ilyen 12-13 éves koromban jelentkeztek, és vált egyébként egyre nehezebbé számomra, hiszen az sokkal feltűnőbbé tette ezt a dolgot az engem környezetemben lévők felé, mint például az iskolatársak. Itt az ember ugye ilyenkor már ki van téve a gúnyolódásnak, aztán később nehéz megvalósítani az embernek a célkitűzését a munkahelyén is, hogyha ilyen tikkeket produkál. És igen, a nagyfiam is, aki most már 21 éves, örökölte, ugyanúgy 10 éves kora környékén jelent meg nála is egyébként az első tik. Neki elsősorban mozgásos tikkei vannak, hangadásos neki viszonylag kevesebb, nekem pont fordítva egyébként, de ő is és én is egészen jól együtt tudunk élni ezzel a helyzettel, tehát azt tudom mondani, hogy nem áll meg a világ ettől. Nyilvánvalóan nagyon rossz, hogyha a környezet az nem befogadó, mert nagyban befolyásolja a túlettes állapotát az, hogy milyen környezetben kell neki élnie, dolgoznia, felnőnie.
A Tourette szindrómával kapcsolatban, amióta létrehoztátok az Egyesületet, el tudtatok-e érni bármi olyan változást, amit egyébként szerettetek volna így akár társadalmilag, vagy a szűk környezetetekben? Tehát, hogy tudtok-e erről az állapotról úgy beszélni, vagy el tudjátok-e juttatni az emberekhez, hogy ahogy azt egyébként meg kell ismerni?
Egyértelműen igen. Az elmúlt 15 évben eljutottunk oda, hogy ma már nem a koproláliával azonosítják a Tourette-szindrómát. 2 hónappal ezelőtt a szakdolgozatomnak ez volt egyébként a fő témája, és ezzel kapcsolatban végzett kutatásaimból egyértelműen látható az, hogy sokkal ismertebbé vált a Tourette-szindróma itthon. Hogyha az ember ezt a szót hallja, akkor már nem feltétlenül kapja fel úgy a fejét. Szinte minden ismerős, akivel beszéltem, látott, találkozott már, nem velem, hanem már olyan kollégával vagy baráttal, akinél feltűnt, hogy észrevett már ilyen jellegű tünetet, és nem tulajdonít neki különösebb jelentőséget, ami egy rendkívül jó hír. Ezen kívül az elmúlt 15 évben nem tudom megszámolni, hogy hányféle fórumon és felületen sikerült beszélnünk a Tourette-szindrómáról, rádióműsoroktól, tévéműsorokig, magazinokban, illetve újságcikkekben, internetes felületeken is számos helyen megjelentünk ezzel a témával, ami nyilvánvalóan nagyon jó lehetőség volt, hiszen végre nem a káromkodásról, hanem a valós életszerű dolgokról beszélhettünk. Továbbá jutottunk iskolákba, általános iskolákba, személyes előadásokat tartottunk, illetve az ELTE pszichológia tanszékén is tartottam több ízben már előadást fiatal pszichológus hallgatók számára, ahol ugye én nyilván nem a szakmai oldalát mutatom be, hanem az emberi oldalát ennek a tünetegyüttesnek.
Igen, mert ezen föl is kaptam a fejem, hogy ez nem egy pszichológiai probléma, tehát nem pszichés, hanem pszichiátriai. Ugye itt egy, ha jól értelmezem, akkor ez egy neurológiai probléma, tehát itt van egy elváltozás.
Nem elváltozásnak mondanám, ez egy fejlődési zavar. Tulajdonképpen nekünk az agy egy bizonyos területe nem fejlődött ki megfelelőképpen. Ezért is mondják azt, hogy kinőhető, mert utolérheti magát a fejlődésben ez a terület az évek során. Elképzelhető, hogy nem 100%-ban, tehát valamilyen szinten fennmarad. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy nekünk valamilyen rossz irányba fejlődött vagy nőtt valami a fejünkben, egyáltalán nem. Tehát ebből a szempontból ez nem így van, illetve nincs semmilyen olyan műszer, eszköz, amivel ez orvosolható lenne. Tulajdonképpen azt kell elképzelni, hogy nekünk nincs ott valami, tehát nem lehet oda tenni a helyére jelen pillanatban nagyon semmit. Nagyon súlyos esetekben egyébként agyi pacemaker beültetésére kerülhet sor, nagyon indokolt esetben, de az már tényleg csak a legsúlyosabb esetekben alkalmazzák. Azt nagyjából úgy kell elképzelni, mint a szíves pacemakert, hogy bizonyos impulzusok érik ezt a szerkezetet, és az segít valamelyest a tikkek elnyomásában. A pszichológus vagy pszichiáter közti legnagyobb különbség talán az, hogy a pszichiáter írhat fel gyógyszert, ugye erre konkrétan gyógyszer nincsen, de vannak olyan szerek, amelyek valamilyen módon hatással vannak a paciens közérzetére, és ezáltal a tikkekre is kedvezően. Sok-sok mellékhatással sajnos, tehát nem hallottam még olyan gyógyszerről, tudatos közösségben, ami minden szempontból nagyon jól bevált volna, sőt pont ellenkezőleg. És a pszichológusnak a szerepe viszont nagyon fontos, mert ahogy mondtam, elsősorban az ember közérzetét kell valamilyen módon javítani, és a legtöbb esetben, ahogy nálam is, egy-egy jó beszélgetés, egy irányítás, egy támogatás, praktikus tanácsok, például azt, hogy milyen helyzeteket kerüljön el a Tourette-es, amiben mondjuk stresszes lenne, mert hogy a stressz az negatívan hat a tikkekre, Hogyha megszüntetjük az ilyen stressz helyzeteket, akkor javulhat a páciensnek az állapota, már csak attól, hogy nem hozza magát nehéz helyzetekben.
Tehát a közérzet javítása az gyakorlatilag ilyen tünetmentessé teheti a Tourette-szindrómát?
Ha nem is tünetmentessé, de sokkal kedvezőbb állapotba hozhatja, így van.
Abban a cikkben, amit írtál a Mindennapi Pszichológia magazinban, arról nincsen szó, hogy ez körülbelül mennyi embert érint Magyarországon, de azt arról viszont van, hogy majdnem mindannyian, sőt mindannyian találkoztunk nagy valószínűséggel Tourette-tel élő emberrel. Van bármi ilyen statisztika erről, hogy hány embert érint, és aztán abból kifolyólag, hát akár ennek mik lehetnek a környezeti okai, vagy miről tehet a genetika?
Pontos számokat nem tudunk mondani, sem itthon, hanem sem nemzetközi szinten. Mégis nyilvánvalóan azért vannak számok. Nagyjából 0,5% és 1% közé tehető az érintettek száma. Tehát itthon durván olyan 50 000 emberről beszélhetünk, aki a Tourette-szindrómában érintett. Ez nem tikket jelent, ez nem azt jelenti, hogy valaki hunyorog, hanem ez a Tourette-szindrómát jelenti, ami komplexebb, tehát kell mozgásos és hangadásos tünet is. Azért nehéz pontos számokról beszélni, mert a legtöbb Tourette-es, vagy legalábbis nagyon sok Tourette-es rejtve él, úgymond, tehát nem mutatja meg magát, nem jelentkezik páros kézzel, hogy hello, én Tourette-es vagyok, tehát nagyon sok emberről nem tudunk, sőt, ahogy én is például nem tudtam sokáig, hogy Tourette-szindrómával élek, egyszerűen csak elfogadtam azt, hogy ezeket a furcsa dolgokat csinálom. De a nemzetközi számok alapján ezt a számot tudom mondani, tehát 50 000 fő, ez lehet sok, lehet kevés. Abból a szempontból mindenképpen érdekes a helyzet, hogy ugye Magyarország ugyan fejnehéz, tehát ugye Budapest számít igazán nagynak, de mégis azt lehet látni, hogy az ország minden egyes szegletében bőven van tagunk egyébként, egyesületi tag, viszont ellátóhely sajnos csak Budapesten, a Vadaskert Kórház érhető el, ami elég nagy probléma a betegek és a családok számára, mert Szegedről nagyon nehezen tudnak heti szinten feljárni mondjuk egy terápiás kezelésre az érintettek.
Ha már arról beszélünk, hogy ezt hol gyógyítják, vagy hol van megfelelő intézményes ellátás, akkor arról is beszéljünk, hogy az, hogy te az egyesület elnöke vagy, az azt is jelenti, hogy folyamatosan értesülsz új kutatási eredményekről. Az elmúlt 15 évben, mióta az egyesület létezik, mennyit fejlődött a Tourette-szindróma kapcsán szerzett tudás, vagy mennyi kutatás történt, és azok milyen eredménnyel zárultak?
Folynak kutatások, de olyan kutatási eredményről nem tudok, ami drasztikusan megváltoztatta volna itt a képet a Tourette-szindrómáról, vagy előre vitte volna a terápiás kezelést. Tehát sem olyan gyógyszerről nem tudok, sem olyan különleges terápiás kezelésről, ami merőben más eredményt tudna hozni, mint amivel az elmúlt 15 évben dolgoztunk. Ebből kifolyólag én a következő 5 évre nem látok olyan reményt, hogy mondjuk a Tourette-szindrómából kigyógyíthatnának bárkit is. Nem tudom, hogy ez hosszú távon ez változhat-e. A genetikai kutatások azok elég összetett és nehéz kérdések. Érteni nem értek hozzá, ezt ugye orvos szakembertől tudom, hogy az nehezíti nagyon a dolgot, hogy nem egy génről beszélünk, hanem több génről, és azok együttállásától függ az, hogy valakinél jelentkezhet-e a Tourette-szindróma vagy sem, és ez annyira bonyolult, hogy nem hogy évek, hanem évtizedekbe kerül, mire esetleg erre bármilyen fény derül. Ugye más betegségek terén sem vagyunk sokkal jobban képben, mint mondjuk 30 éve.
Én kifejezetten állapotot hangsúlyoztam, nem pedig betegséget, de hogyha most megkérdezem, hogy te, mint ennek elszenvedője, vagy az, aki ezzel él, hogyan éled meg, akkor mit mondasz?
Hát talán a magyar nyelv sajátossága, hogy nincsen egyszerűbb vagy jobb szó, mint a betegség. nem feltétlenül érzem én magam betegnek, de hogyha megkérdezünk 10 Tourette-szindrómást, akkor elképzelhető, hogy nagyobb arányban mondják magukat betegnek, mint nem betegnek. Egyszerűen abból kifolyólag, hogy van egy olyan szintű megkülönböztető jegye az embernek, ami idézőjelben mondom, hogy nem a normális kategóriába tartozik. Tehát nem betegségként van apostrofálva, hanem fejlődési zavarként, és egyébként nemzetközi szinten az is az elfogadott ma már, hogy Tourette zavarként említik a Tourette-szindrómát, tehát nem Tourette-szindróma, hanem Tourette zavar a nemzetközi szinten az egyre inkább elfogadott elnevezése.
A közösségépítés az épp úgy fontos. Hogyan érzékeled egyébként, hogy azok, akik érintettek ebben a fejlődési zavarban, mennyire igénylik a pszichológus jelenlétét? Tehát például ki az, tehát van-e olyan Tourette-szindrómás, aki azt mondja, hogy figyelj, én ezzel tudok élni, ezt elrendezem magamban, és nincs szükségem terápiára?
A felnőtteket nézzük, ugye, mert egyszer minden gyermek felnő, és felnőtté válik. Ha valaki felnőtt korában tudja meg, hogy Tourette-szindrómás, akkor nagyjából ilyen 50-50-re tudom mondani, hogy megoldja, vagy szükséges neki szakember támogatása. Gyermekkorban a szülői aggódás véget szinte 100% felé tudom mondani azt, hogy mindenképpen szüksége van a családnak szakemberre, és ezt nem feltétlenül a gyermek igényli, hanem a szülő próbál mindenáron valamilyen módon segítséget nyújtani a gyermekének, hogy hát ha egyszer majd ez megszűnik valami folytán, akár egy kezelés, akár egy jó szakember, akár bármi. És ez az oka annak, hogy a szülők általában minden követ megmozgatnak, csak jussanak el olyan helyre, ahol legalább rájuk tudják itt csúnya szóval olvasni, tehát egy diagnózist kaphasson, hogy tudja, hogy tényleg az. Tehát nem elegendő, hogyha az interneten utána olvas, nem elegendő, hogyha beszél mondjuk velem. Már az is sokat számít, tehát ezért mondtam, hogy a pszichológus támogatása az a közérzeti javítása szempontjából nagyon fontos, mert már egy jó beszélgetés, tehát amikor engem felkeresnek telefonon, érzem a vonal túloldalán, az egy órás beszélgetés végén, vagy fél órás, attól függ, hogy hány kérdése van a szülőnek, vagy a gyermeknek, vagy a felnőttnek. Érzem, hogy valamelyest könnyebbséget sikerült átvinni a vonalon, már csak azért, mert tisztába került olyan dolgokkal, amivel eddig nem volt, és lát esetleg olyan példát, amit nem gondolt, hogy mondjuk ugyanolyan hétköznapi életet lehet ezzel együtt élni. De az nagyon-nagyon fontos az érintettek számára, hogy kapjanak egy diagnózist, csak, már csak azért, hogy tudják, hogy mivel állnak szemben, tudják azt, hogy mi vár rájuk a következő 10 évben.
Akkor még egy utolsó kérdést engedj meg, mi várható az Egyesület életében a következő 10 évben? Tehát, hogy a célkitűzések, gondolom, amik voltak 15 évvel ezelőtt, azokból sok minden megvalósult, vagy láttad, hogy meg, vagy nem megvalósítható, vagy hogy mennyire az. A következő 10 évet, 10 évben mit tartasz a legnagyobb feladatnak, akár társadalmilag, akár a közösség építésében, akár a kutatások segítésében?
Ugye a közösségépítés az egy folyamatos feladat, és nem könnyű feladat. Ahogy mondtam, az ország számos szegletéből vannak a családok, akiket nagyon nehéz összeverbúválni sok esetben, pláne az elmúlt évek pandémiás helyzetről, hogyha gondolunk, megnehezítette, az évzáró rendezvényünket se tudtuk megtartani, ami eddig a legnagyobb szabású rendezvényeink egyike volt, és nyilvánvalóan az a rövid távú cél, tehát a következő egy-két évnek a célja, hogy felélesztjük a különböző eseményeket, hogyha erre nyilvánvalóan a körülmények lehetőséget biztosítanak, illetve nyitnunk kell az online tér felé még inkább, eddig is jutottunk, de még inkább, és azt is a kutatásaimból, amit a szakdolgozatommal kapcsolatban végeztem, egyértelműen látszik, hogy a fiatalok bevonása az elengedhetetlen ahhoz, hogy minél több emberhez eljussunk a jövőben. Eljutottunk a pedagógusokhoz, eljutottunk a pszichológus társadalomhoz, de ahhoz, hogy a társadalom még szélesebb körében ismerté váljon, ahhoz a fiatalokra nagyon nagy szükség van, és örömmel látom egyébként azt, hogy már a TikTokon is van olyan fiatal, aki a Tourette-szindrómájáról beszél.
Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Hölgyeim és uraim, Hajnal Gergellyel, a Magyar Tourette-szindróma Egyesület elnökével beszélgettünk. Pár perc is folytatjuk az egészségkódot.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.